Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-i és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Első körben az idei és a jövő évben 5 milliárd forint értékben 262 falusi templom fog megújulni, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár a közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta, a falvak templomai fontos lelki, ugyanakkor fizikai igazodási pontok is, és településképi szempontból sem utolsó, hogyan néz ki egy falu temploma. A Magyar Falu program az idén számos elemmel bővült, s maguk a falvak kérték, hogy a templomfelújítási program bekerüljön a Magyar Falu program alapprogramjai közé, tette hozzá. A nyugdíjasok élelmiszer utalványait október 15-ig kézbesíti a posta. A Magyar Posta ZRT azt közölte a távirati irodával, hogy az élelmiszer utalványt szeptember 1-e és október 15-e között kézbesíti az irányító számok emelkedő sorrendjében a több mint 2,3 millió nyugdíjasnak. A kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál nyilvántartásban van. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül, jelezték. Legkésőbb a jövő héten megjelenik a szeptemberben induló Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatos kormányrendelet. Várhatóan a hétvégétől pedig a kormány.hu oldalon keresztül elérhetővé válik egy külön honlap, amely a hitellel kapcsolatosan ad részletes tájékoztatást, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten kormányinfón. Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a program társadalmi vitáján számtalan igény merült fel, ennek révén a szomszédos országokban dolgozó magyarországi állandó lakcímmel rendelkező ingázó munkavállalók is jogosultak lesznek a kedvezményes hitelre. Emlékeztetett arra, hogy a program szeptember 1-én indul, abban a 18. életévüket betöltöttek vehetenek részt, 2 éves jövedelem és 2 éves társadalombiztosítási jogviszony is a hitelfelvétel feltétele. Ingázók esetében a társadalombiztosítási jogviszonyba a szomszédos országban fennálló foglalkoztatás is beleszámít, azaz magyarországi lakóhely és szomszédos országban lévő munkaviszony szükséges, jegyezte meg. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, legfeljebb kisebb körzetekben főként az Alpok alján lehet időszakos felhősödés. Az esti órákban egy-egy zápor sem zárható ki. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a fiatalok szentévi zarándoklatának nyitó miséjén. Hangotok eljut a föld minden sarkába. A keresztséggel Krisztust öltjük magunkra. Leó pápa beszéde francia fiatalokhoz. 1500 magyar fiatal is részt vesz a héten a fiatalok jubileumán a Vatikánban. Interjú Fábri Kornél püspökkel. A pápa a fiatal zarándokokhoz. Hangotok eljut a föld minden sarkába. 14. Leó pápa kedden este Rómában üdvözölte a fiatalokat a fiatalok jubileuma alkalmából. A Szent Péter téren tartott nyitó szent mise után, amelyet Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa mutatott be, a pápa mobillal néhányszor körbejárta a Szent Péter teret, hogy üdvözölje a jelenlévőket. A Szent Atya emlékeztette a fiatal zarándokokat, hogy ők a föld sója, a világ világossága. Ma a hangotok, a lelkesedésetek, a kiáltásaitok mind Jézus Krisztusért hallatszik a föld végéig, mondta Leó pápa. A mai nap jelenti a kezdetét egy utazásnak, a remény jubileumának, és a világnak szüksége van a remény üzeneteire. Ti vagytok ez az üzenet, és továbbra is vigyétek el a reményt mindenkinek, hangsúlyozta a pápa. Reméljük, hogy mindannyian mindig a remény jelei lesztek a világban. Ma a kezdeténél tartunk. Az elkövetkező napokban lehetőségetek lesz arra, hogy olyan erő legyetek, amely Isten kegyelmét, a remény üzenetét, a fényt hozza Róma városába, Olaszországba és az egész világba. Járjunk együtt Jézus Krisztusba vetett hitünkben, és kiáltásunknak a világ békéjéért is kell szólnia. Mondjuk együtt, békét akarunk a világban, imádkozzunk a békéért, kérte a pápa. Imádkozzunk a békéért, nyomatékosította. És legyünk tanúi Jézus Krisztus békéjének, a kiengesztelődésnek, a világ világosságának, amelyet mindannyian keresünk. Az áldás után a pápa szép hetet kívánt a fiatal zarándokoknak Rómában, és arra kérte őket, hogy augusztus 2-án és 3-án ismét gyűjjenek össze az ifjúság jubileumának virasztására és szentmiséjére. Találkozunk a Tor Vergátán, búcsúzott tőlük 14. Leó pápa. A Rino Fisichella érsek által bemutatott szentmisén a pápa érkezése előtt az olasz prelátus a napi evangéliumról szóló prédikációjában így elmélkedett. Az evangélista nagyon világosan mondja nekünk, hogy a hit egy találkozás, egy olyan találkozás, amelyet azonban nem mi magunk kezdeményezünk. Soha ne féljetek a feltámadt Krisztus tanúi lenni, mert ez tesz minket hívővé, keresztényé. Krisztus feltámadt, és mi láttuk őt, hiszünk benne. De ez a tanúságtétel cselekvéssé is válik, buzdított Fisichella érsek. Elmélkedése végén az evangelizációs dikasztérium proprefektusa felidézte a pápa előző vasárnapi szavait. Találkozni Krisztussal, ezért várlak benneteket. Találkozni Krisztussal, és megerősödni általa a hitben és az elkötelezettségben, hogy hitelesen kövessük őt. A keresztséggel Krisztust öltjük magunkra, Leó pápa beszéde francia fiatalokhoz. Július 29-én 14. Leó pápa az áldások termében találkozott 800 francia neofitával és katekumennel, akik a fiatalok jubileumára zarándokoltak el Rómába, püspökeik, papjaik, katekétáik kíséretében. A Szent Atya beszédében mindenek előtt nagy örömmel köszöntötte a fiatalokat, akik elkötelezték magukat a hitben, és hagyják, hogy Krisztus és evangéliuma vezesse őket, értelmet adva életüknek. A pápa hangsúlyozta, hogy a katekumenátus a hit útja, amely nem ér véget a keresztséggel, hanem egész életen át tart, mind az örömteli, mind a nehéz pillanatokban. A keresztség Isten nagy családjának teljes jogú tagjaivá tesz bennünket, mutatott rá 14. Leó pápa, Hozzátéve, hogy a kezdeményezés mindig Istentől származik, mi pedig úgy válaszolunk rá, hogy megtapasztaljuk üdvözítő szeretetét. A katekumenek és újonnan megkereszteltek mindnyájan személyesen találkoznak az Úrral az őket befogadó közösségben. 14. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy a keresztség által személyesen elismerjük az Atya nevében, hogy leányai és fiai vagyunk. Az Atya felkínálja számunkra az örökbefogadást a Fiú nevében, aki bevezet bennünket életébe, az Atyával és a Szentlélekkel való kapcsolatába, aki minden ajándék forrása. A pápa utalt Szent Pálnak a Galatákhoz írt levelére, amelyben az apostol rámutat a keresztség lényegi hatására. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. A keresztség bevezet minket a Krisztussal való közösségbe, és életet ad. Arra kötelez bennünket, hogy lemondjunk a halál kultúrájáról, amely jelen van társadalmunkban, fejtette ki Leó pápa, felsorolva a halál kultúrája megnyilvánulásának egyes területeit, mint a közöny, mások megvetése, a kábítószerek, a könnyű életre való törekvés, a szórakozássá és a személy eltárgyiasításává váló szexualitás, az igazságtalanság. A pápa felidézte a keresztség szertartását, amely Krisztus tanúivá tesz bennünket. A Krisztus feltámadását jelképező húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertya átvételével megkapjuk a halott és feltámadt Krisztus fényét, és elkötelezzük magunkat, hogy égve tartjuk, táplálva Isten igéjének meghallgatásával és az eukarisztikus Jézussal való álhatatos közösséggel, hangsúlyozta beszédében Leó pápa. Idézte Szent Ambrus egyházatját, aki nem fárad bele, hogy ismételje, Krisztus minden számunkra. Ez felhívás arra, hogy legyünk hiteles tanúi az Úrnak. Azt tanította, hogy ő az az orvos, aki meggyógyíthatja sebeinket, és ő az igazságosság, ha bűntudat terhel bennünket. Ahhoz, hogy boldogan és békében éljünk, arra kaptunk meghívást, hogy Jézus Krisztusba helyezzük reményünket, mutatott rá Leó pápa. Majd így folytatta a fiatal neofitákhoz és katekumenekhez intézett beszédét. Az Úr követésével ti is a föld sója és a világ világossága vagytok. Az egyháznak szüksége van hitetek szépséges tanúságtételére, hogy egyre jobban növekedjen és közel legyen minden rászoruló emberhez. A katekumenátus hitbeli útján, amely nem ér véget a keresztséggel, arra kaptak meghívást, hogy megosszák hitük tapasztalatait másokkal, tanúságot téve Krisztus szeretetéről, missziós tanítványokká válva. A Szent Atya arra bátorította őket, hogy ne szorítkozzanak pusztán elméleti ismeretekre, hanem konkrétan éljék meg hitüket, tapasztalják meg Isten szeretetét mindennapi életükben. A hit útja lehet hosszú, és olykor nehéz. De ne csüggedjenek, mert Isten mindig ott van, hogy támaszt nyújtson számukra, hangsúlyozta 14. Leó pápa. Ahhoz, hogy hiteles keresztényekké váljanak, alapvetően szükséges, hogy megtapasztalják Istent az imádságban, a szentségek gyakori vételében, különösen a kiengesztelődés szentségének újra felfedezésében, és a közösségi életben, hogy növekedjenek a hitben és a szeretetben. A Szent Atya arra bíztatta a francia fiatalokat, hogy maradjanak kapcsolatban az Úr Jézussal. Nem születünk keresztényeknek, hanem akkor válunk keresztényekké, amikor Isten kegyelme megérint bennünket. Ez az érintés azonban alaposan megfontolt választásunk és személyes életutunk révén fejeződik ki. Ezek nélkül, a valódi követelmények nélkül pusztán csak a keresztény címkét fogjuk magunkon viselni, a megszokás vagy a kényelem keresztényei leszünk. Akkor válunk hiteles keresztényekké, amikor hagyjuk, hogy Isten igéje és tanúságtétele személyesen megérintsen bennünket mindennapi életünkben. 14. Leó beszéde végén áldását adta a francia fiatalokra, kifejezve azt a kívánságát, hogy a neofiták és a katekumenek szíve, a megpróbáltatások, a magány és a sívárság pillanataiban, a meg nem értések és fáradozásai közepette verjen gyökeret Krisztusban, aki az út, az igazság és az élet, minden béke, öröm és szeretet forrása. Ezerötszáz magyar fiatal is részt vesz a héten a fiatalok jubileumán a Vatikánban. Interjú Fábri Kornél püspökkel. Kedden megkezdődött a fiatalok szentévi zarándoklata a Vatikánban, amelyre megérkezett a magyar fiatalok küldöttsége is, Fábri Kornél püspökatya vezetésével, akit szeretettel köszöntök a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
Kedves püspökatya, milyen érzés a szent évben Rómába visszatérni, ahol éveket töltött tanulmánya idején?
Hát Rómában mindig jó visszatérni. Nyilván egészen más most, mint amikor itt éltem, mert éltem a mindennapi emberek életét és tanultam. Most viszont ugye tele van a város fiatalokkal, itt sok százezer fiatal világ minden tájáról hangosan, vidáman, élettel megtöltve ezt a várost. Most nem turistákkal van tele, hanem sokkal inkább a zarándokokkal. Mindenki viseli a ifjúsági találkozónak a pólóit, énekelnek, táncolnak. Egy igazi ifjúsági világtalálkozó élmény, csak most a jubileum kapcsán.
Ugye nagy számban érkezett a magyar csoport, bemutatná ezt a küldöttséget?
Igen, Magyarország minden egyházmegyéből és szerzetesrendek általi szervezett buszokkal érkeztek, illetve a határon túlról is sok felől. Összesen nagyjából 1500 fiatal jött. Itt most zömmel 18 és 30 közöttiek, hiszen most direkt kértük, hogy ez a, nem a tinédzsereknek a találkozója, hanem inkább az ifjúságnak a jubileuma. Úgyhogy sok felől érkeztek, piaristáktól is, ferencesektől is, egyházmegyék részéről is. Úgyhogy egy nagyon jó kis csapat gyűlt össze, ki repülővel, ki busszal érkezett, és sokan részt vettek már előtalálkozón is. Például perugiai egyházmegye, lébányai és más egyházmegyék hatan összefogtak, és fogadták a mi fiataljainkat is, persze ott is más nemzetekkel együtt. Úgyhogy az Eszeng-Budapesti főegyházmegyének két busza például a folinyói plébániákon volt, és ott volt közös két és fél napos együttlétünk. Nagyon nagy örömet szerezve a helyieknek, ezt többször kifejezték, hogy köszönjük szépen az örömet, amit hoztatok, és valamelyik hívő mondta szomorúan, hogy hát nekik felnőtt plébániájuk van és gyerekek vannak, de pont ez a korosztály hiányzik a plébániájukról. Úgyhogy nagy öröm volt, amikor a vasárnapi misén ott volt 100 fiatal közülünk, és tényleg örömmel fogadtak bennünket. Aztán volt közös ünneplésünk is, volt egy közös szentmise is a résztvevő zarándokok számára és a helyieknek, illetve volt egy nagyobb fesztivál Assisi-ben, Santa Maria dei Angeli templom előtt, ahol a porcinkula is van, ahol tanúságtételek hangzottak el, bemutatták a mostani fiatal szenteket, volt szentségimádás. Igaz, hogy jól leszakadt az ég, úgyhogy mindenkit betereltek a bazilikába, mert előtte levő téren voltunk kint. De nagyon méltó szép szentségimádással zárult ez az este is, és jó volt, hogy ott már tényleg több ezren voltunk, hiszen más országokból is voltak, akik előtalálkozóra jöttek oda. És aztán még hétfőn, amikor Rómába érkeztünk, előtte szintén egy 300 fős csapat Magyarországról megállt Assisi-ben, és ott miséztem nekik. Tervek szerint, mivel ilyen sokan voltunk, a szabadtéren kellett volna, hogy misézzünk, de egész nap szakadt az eső. Úgyhogy így olyan ajándékban részesülhettünk, hogy az Assisi bazilikában, Assisi Szent Ferenc sírja fölötti főoltárnál misézhetünk a jelenlévő atyákkal együtt, mégiscsak száraz helyen és méltó módon tudtunk ünnepelni, és aztán szaladtunk a buszokhoz, de ideértünk szépen, és elfoglalták a fiatalok a helyüket kint a Fiera di Rómán, amin a itteni Hungexpónak felelnek, a hatalmas csarnokokban, hát nagyjából 10-20 ezer fiatal alszik, ott adották meg számukra a zuhanyzási lehetőséget, és hát tényleg ilyen fesztivál hangulat van. Oda hozzák a vacsorát is, úgyhogy onnan közlekednek be vonattal a városba, de valaki sokkal messzebb kapott szállást, hiszen azért tényleg milliós nagyságrendről tudunk beszélni, akinek szállást kellett adni. De alapvetően mindenkinek megvan a jó kis helye, és veszünk részt már itt a programokon.
Igen, egész héten sok program várja a résztvevő fiatalokat. Milyen eseményeken vannak jelen a magyar csoportból, és vannak-e külön programjaik a magyar fiataloknak?
Annyiban más most ez a jubileumi ifjúsági találkozó, hogy az ifjúsági világtalálkozókon mindig szokott lenni a hét során három délelőtt, amit a nemzetek magukban töltenek együtt, külön-külön egy-egy plébánián. Ezek a katekézisek, szentmisék, ezek most nincsenek, hanem városszerte vannak különböző programok, amiket ajánlanak. Nyilván vannak nagy közös programok. Ilyen volt a nyitó szentmise, kedden este Fisichella érsek mutatta be, és a végén nagy meglepetésre Szentatya is köszöntötte a fiatalokat, a pápa mobillal körbe ment a Szent Péter téren, és talán kicsit még hátrébb is, arra nem láttam el, és nagyon buzdította a fiatalokat, hogy most itt együtt vagyunk, és tegyünk a békének, a reménynek a jelei ebben a világban, és hogy mostantól kezdve 4-5 napon át ünnepeljük ezt a jubileumot, úgyhogy nagy öröm volt a fiatalok számára találkozni a új Szentatyával, mert ilyen módon még nem találkozhattak vele. Aztán városszerte különböző koncertek vannak, szentségimádások, előadások, kiállítások, imaórák, szentmisék, tehát rengeteg dolog közül lehet választani, egy egész füzet van erről, hogy kit hova várnak, és mindenütt nagyon sokan vannak nyilvánvalóan. Emlékszem a nyitómise után is a helyi katolikus influencerekkel volt egy koncert egyik nagy téren, az is zsúfolásig megtelt. Tehát tényleg jó a hangulata ennek. És aztán a magyaroknak külön, az összes magyarnak egy program volt tegnap délután 4-től 6-ig, a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában voltunk, ahol volt egy közös szentmise. A közös szentmisén belül tartottam egy rövid 17 perces katekézist, mert azért idő az korlátozott volt. A szentmisé keretén belül léptük át a falakon kívül Szent Pál Bazilikának a szent kapuját, úgyhogy az áldozás után a főkapun kimentek a fiatalok, és úgy jöttek át a szent kapun, és jöttek vissza a helyükre. Nagyon jó volt látni, hogy ott tényleg együtt volt minden magyar, tehát megtelt a falakon kívül Szent Pál Bazilikának a középső hajója. És itt volt Böcskei László püspök atya is velünk, és közel 30 atya, akik kísérik a fiataljaikat. Közös magyar program így már nem lesz. A holnapi napon van a bűnbánati nap, és a Circus Maximus helyén rendeztek be egy hatalmas gyóntatási területet, és oda lehetett jelentkezni gyóntatni, illetve bármilyen nyelven lehet gyónni, oda várják a fiatalokat, hogy a teljes búcsú elnyeréséhez szükséges gyónásukat el tudják végezni. És aztán a nagy esemény lesz majd még nyilván a Torvergátán, ugye Rómától kicsit kijebb egy hatalmas területen a virrasztás a Szentatyával, ez szombat este lesz majd, és a fiatalok kint is alszanak ezen a területen, és másnap reggel 9 órakor Leó pápa vezetésével lesz az ünnepi záró szentmise, és utána indulnak majd haza. Tehát ezek a nagy események, de ezen kívül különböző lelkiségi mozgalmak, közösségek is szerveznek programokat. Nekem ma délután lesz egy szentmisém 2500 fiatalnak az Emmanuel közösség szervezésével, hogy egy napos ifjúsági fórumot szerveztek, és nagyon sokan bekapcsolódtak így közösségileg, mozgalmilag, úgyhogy tényleg egy széles paletta várja a fiatalokat.
A Szent Évben és Leó pápa eheti megnyilatkozásaiban a fiataloknak is a remény témája áll a középpontban. Azt kéri a pápa a fiataloktól, hogy legyenek a remény jelei a világban. Ezt a gyakorlati életben hogyan tudják megvalósítani?
Ebben próbáltam segíteni a katekézis során, amikor 7 pontot próbáltam összefoglalni nekik, hogy mi az, ami reményt ad ma a katolikus fiatalnak, amit aztán tovább tudnak adni másoknak. És ezek között szerepel az, hogy az egésnek fontosabb, hogy Isten szereti őket, feltétel nélkül, és hogy az életét adta értük, és hogy a közösségeinkben elfogadásra találhatunk. Aztán az is remény, hogy célunk van. Sokan úgy élnek a világban, hogy nem tudják, mi lesz a halál után, nem tudják, mit kezdjenek az életükkel, de mi keresztények Jézus feltámadása óta tudjuk, hogy van folytatás, és a legjobb rész majd halál után következik, és örökké valóságon át fog tartani. Aztán az, hogy a közösségben tudjuk egymást szeretni, hogy Jézus akarta, hogy arról ismerjenek fel bennünket, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt. És hogyha ezt a reményt, ezt, hogy célunk van, hogy tudjuk, hogy nem véletlenül vagyunk teremtve, és hogy ebben fiatal szentek is előttünk járnak, akár Karl Akutis, akár Szent Imre, tehát sokan vannak előttünk, akik mertek szembe menni az árral, és élni azt az életet, amire Jézus hívta őket. Itt Karl Akutis van nagyon központban, aki ugye híres mondása szerint mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg, és hogy arra bátorít bennünket, hogy önmagunk tudjuk lenni, és azt a hivatást megélni, amit személy szerint Istentől kap. És ez nem más, mint az életszentség, hiszen életszentségre kell törekednünk, hogy a mennyben a szentek társaságát élvezhessük egy örök életen át. Úgyhogy amit mi megélhetünk, az az, hogy a hit, amit megélünk, az igazából bizalom Istenben, és ha ezt látják rajtunk, akkor azt mondják, hogy na, ez nekem is kell. Hallottam egy főiskolás lányról, aki annak hatására tért meg, hogy látta, hogy egy évfolyamtársnője hogyan élte át édesanyja halálát, amikor sokan vannak voltak testvérek, és egész picik volt még a legkisebbek, és azt mondja, na, ez a hit nekem is kell. És valahogy így kellene megélnünk a hitünket, hogy ez vonzó legyen mások számára is, és így tudunk reményt adni. Itt aztán Rómában, ahol szinte minden utcában a lelkes fiatalokat látni, biztos, hogy feltűnik mindenkinek, hogy valami olyan örömük van, amit máshol nem lehet megkapni, csak a jó Istentől. Tehát a mindennapi életben a szeretet és a döntéseink azok, amik meghatároznak, és ami alapján jellé tudunk bánni ebben a világban.
Püspök atya, nagyon szépen köszönjük ezt a tartalmas beszámolót, áldott római napokat kívánunk a magyar küldöttségnek, és várjuk majd a beszámolókat a különböző napokon.
Én köszönöm szépen, és további jó munkát a Vatikán Rádió munkatársainak.
Köszönjük szépen. Fábri Kornél püspök atyával készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2007. november 14-i adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya középiskolásokkal a divatról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Hitvalló műsorban, ahol gimnazistákkal beszélgetünk etikai kérdésekről. Mai napunk témája divat lesz, de mielőtt ehhez a kérdéshez hozzáfognánk, egy imádsággal köszöntjük a köztünk lévő mindenható Istent. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát véleményem szerint az egyik legaktuálisabb fiatalokat érintő téma ez, amiről ma beszélgetünk. Először is azt kérdezném meg tőletek, hogy ti hogyan látjátok, hogy mi az, ami magába ebbe a divat szóba beletartozik?
Az öltözködés, a hajunk, a smink, a tetoválások, minden, ami a nyelvpiercingek, mindenfajta piercingek, testékszerek, és minden.
A divatot mire használják általában a fiatalok? Miért olyan jelentős ez nekik?
Hát egyeseknek például azért, hogy jobban legyenek másokkal, akik szintén követik a divatot, meg hogy hasonlítsanak azokra a nagy sztárokra, akik esetleg Amerikában vagy egyéb helyeken élnek, és hogy jól nézzenek ki, és hogy tetszenek másoknak és saját maguknak is.
Ugye egyrészt egy önmegfelelés, ugye, hogy kifejezzék magukat valahogy.
Igen.
Másrészt ugye van azért egy kicsit egy negatív hangja is, hogy utánozni másokat, ugye főleg, ahogy említetted is, ugye, hogy az amerikai sztároknak az utánzása, mert az igazából nem lesz egyéni az ember, de tulajdonképpen egy önkifejeződés a divatnak a használata. Blanka, neked mi a véleményed a mai fiataloknak a divat irányzatairól?
Nem fejezik ki a saját stílusukat. Szóval sokkal jobban kifejezhetnék a saját érzelmeiket azzal, hogy ahogyan öltözködnek, és nem kellene divatdiktátorokról mintát venni, hanem szerintem az a legjobb, hogyha a saját stílusát fejezi ki valaki azzal, ahogyan öltözködik.
Tehát az van a fontos, hogy a ruházkodásunkban, a sminkjeinkben, a hajviseletünkben valahol azért a belső világunk nyilvánulna meg. Na most egyébként ez így is van, valahol a belső világunk nyilvánul meg a stílusunkban. Éppen ezért van néhány látvány, ami elég aggasztó, ugye?
Igen.
Mert látunk azért normális stílusokat. Megfelelően öltözködő fiatalok vannak, vagy évszakok szerint, meg az időszakok szerint tudnak öltözködni, ugye, mert ez a legfontosabb az öltözködésben. Ugye látunk ilyet is, hogy pusztán a divat címszó alatt, ezekben a mínusz fokokban is, hát kilóg a hasuk, kilóg a hátuk, éppen, hogy csak takarja valami a térdüket, ugye, tehát, hogy igazából nem praktikus, és nem megfelelő az öltözködésük, mert pusztán mire élezik ki az öltözködésüket, meg a ruházkodásukat, amit viselnek magukon?
Hát a divatra, nem arra, hogy maguknak megfeleljen, hanem hogy másnak megfeleljen.
Csak a divatra, így van. Mit gondoltok, ha nézitek a Szentírást, ugye akkor az emberről kapcsolatban mit ír az Szentírás első lapja? Hogy milyennek teremtette Isten az embert? Ugye azon kívül, hogy férfinek és nőnek teremtette, a boldogságra teremtette, kezdetben milyenek voltak?
Természetesek.
Természetesek voltak, ugye, mondjuk azt is, hogy ugye mezítelenek voltak, és mégsem szégyelték magukat egymás előtt. Hát akkor kérdezhetnénk, hogy az állatok sem öltözködnek, nem hordanak ruhákat, akkor az ember miért hord ruhákat? És itt is ugye a Szentírásban a válasz, mert hogy az első bűn után mi történt?
Észrevették magukon, hogy mezítelnek, és elkezdték szégyelni magukat.
Így van, ugye?
Megtanulták a szégyenérzetet.
A Jóisten is keresi őket a paradicsom kertbe, akkor ugye még a Jóisten elől is elbújtak, ugye? Meg fügefa leveleket öltöttek magukra, ugye? Mert megjelent a szégyenérzet. Tehát valahol jogos az embernek az igénye, hogy öltözködik, mert ugye ez a bűnbeesésünkkel kapcsolatos dolog, hogy ugye a mezítelenség az valahol egy szégyenérzetet hordoz magunkban, bár ugye ezeknek vannak most már ellentétes példái, ugye különböző naturalista irányzatok, de tehát alapjában véve az ember bűnbeesés óta, mióta az Isten bőrruhát adott neki, és ugye az ember öltözködik, azóta ugye az ember ruhát hord magán. És kezdetben ugye a ruha az egy praktikus viselet volt, meg a hajviseletek is teljes természetességgel voltak, ugye hol olvasunk, hogy férfiak hosszú haja vannak, ugye kinek, ki volt ez a híres férfi, akinek hosszú haja volt?
Sámson.
Születésétől fogva nem vágták a haját. Ugye akkor a régi ábrázolásukban hogy jelennek meg a férfiak? Csupasz arccal?
Nem, hát szakállas, hosszú hajú.
Szakállas, hosszú hajú, ugye? Szóval, ha nézzük a történelmet, az ember ruházkodása, a hajviselete azért egy kultúrához való tartozást is kifejezett. Ugye a zsidó kultúrában látjuk a szakállas ember, ugye a teljes természetességre való törekvés. Ugye a római kultúrában ezzel szemben megjelent már ugye a
borotválkozás.
A borotválkozás, a borotvált arc, ugye? Tehát akkor ugye a hajnyírás. Akkor az öltözködésben is megjelentek a stílusok. Először az öltözködés mit fejezett ki?
Társadalmi rangot.
A társadalmi rangot. Magasabb társadalmi rangfokozatban voltak, azok ugye díszesebben öltöztek, ugye az alsóbb rétegek pedig ugye teljes egyszerűségbe. Eredetileg az öltözködésnek a különbözősége az elsősorban társadalmi státuszokat határozta meg, ugye, hogy ki milyen státuszba tartozik. Ma viszont ebben a díszes kavalkádban itt is megvan valahol a kultúrát alakító erő, a kultúrát kifejező erő a ruházkodásban. Most is megvan ugye a társadalmi rendfokozatoknak megfelelő ruházkodás. Mondjunk ezekre példákat.
Hát a gazdagabbak a legújabb divat szerint öltöznek, ékszereket viselnek, a szegényebbeknek pedig hát amire futja.
Egyébként, hogyha megnézzük a divatot, hogy ezt ketté lehet választani. Egyrészt van ugye a pénzeseknek való divat, ugye, ahol a különböző extrém újdonságokat, meg ilyen neves cipők, ruhák, meg hajszalonoknak a dolgait veszik fel maguknak, meg készítik el, meg megfelelő hajszalonokba készítik el ugye a frizurákat. Van ez az irányzat, de igazából jelentősebb az, hogy van egy olyan irányzat, ami kifejezetten a szegényebbek, ugye nem annyira pénzes rétegeknek is ad lehetőséget arra, hogy kicsit kiemelkedjen a szürkeségből, nem is annyira a társadalmi osztályt, inkább a színességet megpróbálják ezzel kicsit előtérbe helyezni, tehát minél színesebbé tenni ugye az embereknek az öltözködését. Tehát valamilyen szinten nagyon-nagyon jó a divat. Beszéljünk arra, hogy miben rossz a divat?
Attól, hogy nem tudják kifejezni az emberek sokszor az egyéniségüket, mert csak követik a másikat, és így sokan félreismerik az embereket. Meg vannak, akik ruha alapján ítélnek, a külső alapján, pedig szerintem ez nem mindig igaz.
Tehát egyrészt van benne egy kirekesztettség, ugye?
Igen.
Ha valaki nem úgy öltözködik, akkor hát ez nekem nem a barátom, meg nem a barátném, nem is ismerem. Meg ugye a zene irányzatok is meghatároznak, ugye, meg bizonyos irányzatok, hogy ki hogy öltözködik, és abban ott van ugye a kirekesztés jelleg. Tudsz erre valami példákat mondani?
Hát például így ezek a rockerek, akik a rockzenét hallgatják, ezek teljes mértékben ilyen, szerintem ilyen kirekesztettebbeknek érzik magukat, ahogy így csoportokba így verődnek, mert ők valahogy nem beszélnek annyira a többi emberrel, csak úgy ott saját maguk között, és néha-néha belekötnek még a másikba is, ok nélkül, mert például nekik olyan kedvük van, vagy olyan zenét hallgattak, és olyan a hangulatuk, és ez azért, ez már nem jó.
Mit jelent ez az exhibicionizmus szó?
Magamutogatást jelent.
Igen, ugye? Tehát az exhibicionisták azok ilyen magukat mutató valakik, ugye, és minden kifejezetten erős divatirányzatban valahol ez van benne. Ez mindenképpen negatív hozzáállás a dolgokhoz.
és azt remélem, szelíd hangod újra megható. Hűség, igazság, szentség árad rám. Itt állok, megváltva te szent trónodnál. Hát rólad szóljon minden új ének, velem medkezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Csak rólad szóljon minden új ének, velem medkezekkel dicsérlek. Nálad tisztább nem volt és nem lesz Jézus.
Háromféle elgondolás van ugye a hajfestésről, meg a fodrászkodásról, vagy biztos, hogy több, csak most én a megítélésüket nézve. Ugye van, akik azt mondják, hogy minél extrémebb, minél színesebb, minél érdekesebb, annál vagányabb, annál jobb, annál életre valóbb dolog. Aztán van ugye a középállás, hogy hát persze már az őszhajat már azért illik eltakarni. Meg ugye hát az olyan jó is, hogyha néha olyan színesebb, megjelenés az embernek, és ugye van a harmadik vélemény, ugye a ti iskolátokban is azért ez elég erőteljesen elég erőteljesen jelen van ez a vélemény, hogy csak a természetesség, ugye a természetes hajszín, ugye ezt tudom, hogy nálatok elég probléma szokott lenni, éppen ezért meg is kérdezem, hogy nektek ez mi a hozzáállásotok?
Vannak olyan emberek, diákok, lányok, fiúk esetleg, akiknek jól áll mondjuk a hajfestés, a piercing, a tetoválás, vagy bármilyen extrémebb dolog, de csak mértékkel, meg a sminket is csak mértékkel, mert szerintem az azért már elég gusztustalanul néz ki, hogyha túlságosan sok alapozó van esetleg a lányon, és ki van mázolva a szeme nagyon, meg a szája, és az azért már egy kicsit taszító hatást is kelt. Szóval csak mértékkel, meg a hajfestésről is valakinek tényleg jól áll, de akinek egyáltalán nem áll jól, annak nincs értelme.
Meg valamilyen fokon azért ízlésesnek is kell lennie szerintem, mert szóval tényleg ezek a befesti a haját, az előző még le se nőtt, és csupa-csupa szín az egész, az szerintem csúnya.
De igazából az a kérdés, hogy most mi az ízlés? Mi határozza meg az ízlést?
A normál kereteken belül maradjunk valamennyire, szóval, hogy azért természetes színeket próbáljunk valamennyire összehozni.
Igen, fő az, hogy természetes legyen, hogy ne az legyen, hogy ilyen rikító, narancssárga és szalmaszőke haj, hanem ez a természetes is. Mert vannak szép szőke színek, és hogy egy ilyen természetes hatást elérni. A sminkel is, a hajfestéssel. meg ilyen szolid színeket.
Hát igen.
Ezek az erőteljes színek, ezek szerintem ízléstelenek is.
Hát ugye ez azért tényleg ízlések és pofonok, mert azért itt is a kultúrák azért változnak. Tehát igazából az a helyzet, hogy nem tudunk erre egy konkrétan így véleményt mondani, hogy most ez a szín jó, ez a szín meg nem jó. Ugye meg a saját ízlés világ azért, meg ugye az önkifejeződés, amiről beszéltünk, ugye az sok színű. Tehát igazából így nem biztos, hogy szabad megítélnünk ezt a dolgot. Viszont hogyha azt mondjuk, hogy az Isten a világot úgy teremtette, hogy az jó, és benne az embert is megalkotta, úgy amilyennek megalkotta, azt mondjuk, hogy azt mondta rá az Isten, hogy jó, megáldotta, sokasodjatok, szaporodjatok, ugye ezt mondja. Tehát valahol azért a természetes, ugye az ideális állapot. Tehát nekünk ezzel kell elsősorban elégedetnek lenni, és csak utána, ezek után van az, hogy elindul az őszülés, és akkor még ezt úgy nem nagyon próbáljuk elfogadni, hogy már most ilyen korban vagyunk, és elkezdjük festeni. Tehát ezzel még úgy addig nincsen baj, de tényleg így egy kicsit az extrémitás az már baj. Lehet, de vannak kultúrák, ahol például a tetoválás az egy társadalmilag elfogadott, sőt, valahol kötelező jelenség. Biztos láttatok tévében már ilyen ismeretterjesztő sorozatokat, hogy például a fiúknál a férfi vállás, ugye a férfiak közé való beavatásnak az egyik eseménye az, hogy megkapta a tetoválásokat. Ugye az egész testét végig tetoválják. Akkor vannak olyan helyek, ahol különböző csontokat, meg csontkarikákat tesznek ugye a hölgyek az orrukba, meg átszúrják a szájukat, meg a fülüket teljesen így kitágítják, tehát ilyen elég nagy csüngő, hurok a fülcimpájuk. Tehát valahol ezek társadalmilag elfogadott, elismert, sőt kötelezővé tett dolgok. Tehát csak igazából most mi Európában vagyunk.
Hát itt is vannak társadalmilag elfogadott dolgok, szóval csak nem kötelezőek.
Így van. Tehát viszont nekünk keresztényeknek azért a keresztény ideálhoz, a keresztény hagyományokhoz való ragaszkodásunk a legfontosabb. És különösen azt kell nekünk figyelembe venni, hogy öltözködésünk, hajviseletünk, testi ékszereink, azok ne legyenek olyanok, hogy kirekesszék másokat. Vagy pedig másoknak fájdalmat, vagy irítséget okozzanak, hogy na neki van, nekem meg nincs. Ugye, mert a kereszténység azért mit val? Milyen elvet val a kereszténység?
Az összetartozást.
Igen.
Szeretet
kapcsolat. A szeretetet, az összetartozást. Ugye, ahol a szeretet az mit, milyen? A másikat segíteni akaró, a másiknak adni akaró dolog, ugye? Tehát amikor én adok a másiknak. Nem pedig az, hogy megmutatom, hogy nekem van, neked meg nincs, és akkor nézzél fel rám, ugye? Tehát valahol a keresztény ideálban ezért ez van. És nem igazából uniformizmusról van szó, nem egyformaságról van szó. Tehát a sokszínűségben is meg lehet az egység, csak azért fontos, hogy ez az egység meglegyen. Ki kell alakítanom a helyes, természetes látásmódot önmagammal kapcsolatban. Ki kell tudnom fejezni persze magam elég erőteljesen és elég rendesen, azt, amit vagyok, de a kereszténynek milyen a belső világa?
Mosolygós, vidám.
Mosolygós, vidám, örömteli, mert van reménye, ugye? Ezért bár a papok feketébe öltözködnek, de az nem a gyász színe, nem a szomorúság, nem a pessimizmusnak a színe. De azért a keresztények mindenképpen úgy öltözködnek, hogy kifejezik az örömüket. A belsőnek a kifejeződését azért meg kell mutatnunk. És ez mindenképpen tiszta, a szentségre utal, az örömre utal, a reményünket mutatja meg. Tehát a ruházkodás rendben van, hogy a normális keretek, ugye időjárásnak megfelelő öltözködés, meg azért a praktikum is legyen benne, hogy viszont azért a tetoválással, a piercinggel kapcsolatban azért van, bármennyire is lehet, hogy tetszik nekünk a piercing, meg egy jó kis tetkó, egy jó helyezett helyen, ahol mondjuk csak én tudom, hogy van. Tehát igazából ezzel szoktuk magunkat mentegetni, hogy elég, ha csak én tudom. De minden esetre azért ezek valami aggályosságot azért feltesznek. Voltam egyszer egy szemtanú egyanak, hogy az egyik leányzó volt valami fesztiválon, és ott henna festékkel, ugye, megfestették a kezét, vagy meg a kicsit ott a nyakánál is. Ugye a henna festék az néhány napig azért ott van az emberen, amit le se lehet olyan könnyen mosni, úgyhogy ez csak lekopik. És akkor az atya eléggé kifakadt, és ugye mondta ennek a lányzónak, hogy hát, mert ugye azt hitt először, hogy tetoválás, mondta neki, hogy hát nem vagy elégedett azzal, hogy téged a jóisten megteremtett? És ugye a lány nagyon elszomorodott, mert érezte, hogy az atyának igaza van, bár lehet, hogy az atya ez kicsit tapintatosabban is mondhatta volna, de minden esetre ebben van egy nagy igazság. Tehát a tetoválás meg a piercing azok már egy olyan beavatkozás az emberi testben, ami ugye a tetovás egyrészt nehezen visszafordítható, vagy akár mondhatnánk azt, hogy visszafordíthatatlan. Ugye a piercing is nyomot hagy, meg bizonyos fájdalommal együtt járó dolog. Ugye? De ez a kérdés, hogy ugye itt ez már egy drasztikus beavatkozás a természetrendjébe. Ez megegyezik-e vajon a keresztény nyelvekkel?
Szerintem semmiképpen sem, mert Isten úgy saját képmására teremtette az embert, és természetesnek teremtette, és úgy jó, ahogy van, mert ugye jónak teremtette, és szerintem nem szabad így beavatkozni. Hát a lányoknak természetesen jól áll, hogyha van fülbevalójuk, de egy pár, és nem 15. És ha Isten így teremtette meg, akkor ez így jó, és nem kell beleavatkozni.
Hát szerintem sem egyezik a katolikus keresztény elvekkel. Igen, hogy Blanka mondta, hogy mindenkiben megvan a természetes szépség, de hát mondjuk szerintem, hogy kipróbálja valaki, tehát ez a henna, nekem ez a semmi problémán nincs, nekem is volt. És hát a piercing az abból is talán, hogyha nagyon szeretne az ember egy vagy kettő, de szóval amikor már ilyen drasztikus módon tele van az egész feje az embernek, az szerintem gusztustalan.
Hát itt ugye csak az ízlés megint, amire az, de szóval, hogyha a keresztény nyelvet nézed, akkor viszont...
Akkor nem.
Akkor igazából meg végképp nem. Ugye a tetoválással kapcsolatban még azért azt is megjegyezném, hogy sokszor ezzel is az a baj, hogy persze szép művészi ábrázolásokat tudunk, de az ember vajon művészi felülete, tehát egy galéria-e az ő teste? Akkor a ruha, ugye az vajon reklámfelülete? Ugye itt a márkás ruhák hordozására gondolok, hogy ők egyébként hatalmas nagy pénzeket fizetnek a reklámtáblákra, mi meg fizetünk azért, hogy felvegyük azt a pólót vagy inget, amin ott van az ő nevük meg jelük. Hogy ez is ilyen kérdéseket vet fel, hogy az emberi testet meg a személyiségünket használjuk-e kiállítási tablóként, vagy pedig reklámhordozó felületként, ugye? Mi szerintem egyértelmű a válaszunk, hogy
Nem.
Most egy imádsággal várjuk az együttlétünket. A boldogságos Szűz Máriát, azért a keresztény nők példaképét, ugye, aki mindig az Isten akaratára mondott igent, az Isten tervére mondott igent, hát őt kérjük, hogy legyen segítségünkre, hogy mindent megfelelő módon, helyes mértékkel, Istennek tetsző módon tudjunk használni, amit kaptunk, és úgy éljünk a testünkkel is, ahogy erre példát ad a boldogságos Szűz Mária. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal a divatról. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Bálta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjait ismertetjük. Ezután a Tokaj Fesztivál katlan rendezvényeiről beszélgetünk. A folytatásban pedig a könyvtár használatról lesz szó. Végül beszámolunk az idei 6. 24 órás szolfésről is. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Bóta Enikő, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola szolfés tanára beszél.
Ez nagyon nagy élmény volt, hogy ők teljesen, tehát hogy nem az, hogy csak valami segítség, hanem órákat vállaltak teljesen. Ez az egyik. A magaméből persze izgultam, vagy mert az utolsó pillanatban megtudtam, hogy a klasszikust azt mégis én csinálom, és abból izgultam, hogy jövünk ki, de az remélem az is jó lett, és ez a szabadság, ez nagyon nagy élmény volt nekem. Tehát, hogy ezt már úgy éltem meg, hogy egy nagyon nagy segítséget kaptam.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd regionális sporthíreket hallanak. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunkban a II. Vatikáni zsinatról Buda Péter teológiai tanárral Klisz Bálta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
A zsinat ugye 62. december 8-án megint megszakadt, de ez tudatos megszakítása volt a zsinatnak, hogy további előkészítő munkákra van szükség, hiszen, ahogy mondtam az előző adásban, egyetlen egy dokumentumot sem sikerült elfogadni. Tehát mindent visszaküldtek átdolgozásra, viszont erről majd tárgyalni kell, és úgy határoztak, hogy akkor a következő évben folytatódik a zsinat, szintén így az ősz folyamán.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Bálta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd Uradat, Istenedet egész szívvel és egész lélekkel, minden erőddel és egész értelmeddel, embertársadat pedig szeresd, mint önmagadat. Olvasom a Lukács evangéliumban. A másik baját felismerni és a megfelelő segítséget nyújtani neki, ezek összetartoznak. Mindazt, ami hatalmunkban áll, meg kell tennünk. Úgy, mint a szamaritánus. Ahol tettekre van szükség, nem lehet megállnunk a szavaknál. Ha szükség van rá, el kell hagynunk a kitaposott utakat, amelyeken már megszoktuk a járást. Aki rámer lépni a felebaráti szeretet útjára, az kritikus szemmel néz minden megszokást, még saját jól kitapasztalt életmódját is, mert az ilyenek képesek látásukat beszűkíteni egy egészen szűk körre, önmagukra. Csak így maradhat meg bennünk a szükséges nyitottság. Szeretni nem könnyű. Gyakran azt képzelitek, hogy szerettek, pedig csak magatokat szeretitek, és mindent elhibáztok, tönkretesztek. Szeretni annyi, mint találkozni. De ezért a találkozásért el kell hagyni magatokat, hogy mások elébe mehessetek. Szeretni annyi, mint egyesülni, és az egyesüléshez el kell magatokat feledni. Teljesen és egészen meg kell halnotok másokért. Szeretni fájdalmas dolog, mert a bűnóta jól figyelj, szeretni annyi, mint másokért keresztre feszítetni. Uram, széles ölelésű Istenem, tágítsd ki szívünket, hogy ki ne rekesszünk onnan másokat, akik nem szimpatikusak, akik szemben állnak velünk, akik más hitűek, akiknek egyáltalán nincs hitük. Tágítsd ki szívünket, hogy jobban megérthessük a szenvedőket, ha kell fájdalom árán is. Tágítsd ki szívünket önmagad számára, hogy bejöhess oda nagyságoddal és csodálatos erőddel.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,